Sziasztok, sok szeretettel üdvözöllek én is benneteket, így vasárnap délelőtt. És hát ahogy mondta a Gergő, ma arról lesz szó, hogy egy ilyen alkalom mire is való. De hadd kezdjem egy kicsit máshonnan. Amikor a 40 éves születésnapom volt, akkor a feleségem rendezett nekem egy ilyen meglepetés partit. Hát ez is 7 évvel ezelőtt volt, szóval már nagyon nehezen emlékszem vissza a dolgokra, ugye. Kavintóra lenne szükség hozzá. Szóval nagyon jól sikerült neki. Eléggé meglepődtem, jól titkolta az előkészületeket. Például nem tűnt föl, hogy a Forrest Gump után a legjobb jó barátom egyszer csak fölhívott azon a héten, és akkor bejelentette, hogy fiatal, se régen találkoztunk, mi lenne, ha lejönnék? Tök jó, melyik nap? Hát úgy gondoltam az egész hétvégére, meg az egész család, és hát jó, rendben van, ez tök jó, gyere. Aztán mindenféle dolgok történtek a háttérben, Zsófi néha furcsán viselkedett, meg furcsa dolgokat mondott, de mégse állt össze bennem a kép, szóval vasárnap, mikor hazaértünk az Isten tiszteletről, prédikáltam, hát akkor jó meglepődtem, mert ott volt rengeteg barátom, a szüleim, és engem ünnepeltek. Az ilyesmit nehezen viselem egyébként, de mégis az egész úgy összességében nagyon-nagyon jól esett. De voltatok-e már úgy, hogy elmentetek egy összejövetelre, és mellőzve éreztétek magatokat? Úgy éreztétek, hogy hát hogy se lennétek, az se osztana, szorozna, senkinek föl se tűnne, semmi különbség nem lenne. Volt már ilyen alkalomban is részem. Például a diplomaosztómnál, a teológián, amikor végeztem, akkor én szégyen szemre nem kaptam meg a diplomámat, mert egy kényes témához sikerült úgy hozzányúlnom, hogy nem tudtuk lezsugázni a diploma védésekor, hogy akkor mi lesz a sorsa. És nagyon rosszul esett, ott voltam egy összejövetelen, és hát úgy éreztem, hogy talán jobb lenne, ott se lennék, mert nem azt nem szoroz. Rólam is kellene, hogy szóljon ez az ünnep, de nem szól mégsem. És hát érdekes dolog, különleges nap ez a vasárnap. Hogyha valaki mondjuk egy UFO kívülről az űrből figyelni a Földet, hogy mi történik vasárnap, akkor azt látná, hogy a lakosságnak egy jelentős része, független attól, hogy hol él, és milyen kontinensen lakik, vagy kultúrában nőtt fel, fogja magát, föl kell, előszedi a szebbik ruháját, fölöltözik, és elmegy ilyen összejövetelekre, és ott sok dolog más, és más-más Isten tiszteletek vannak kultúránként, de mégis van valami közös benne. Egyaránt hiszik azt, hogy találkoznak valakivel, aki értük meghalt és feltámadt, és ezeknek az alkalmaknak a lényege, hogy vele találkoznak. Ezen a napon, vasárnap Isten kétféleképpen érezheti magát. Vagy örül, és azt mondja, hogy itt vagyok, ez egy meglepetés parti a számomra, itt vannak ezek az emberek, akik azért jöttek el, mert szeretnek engem, mert várnak tőlem valamit, mert számítanak rám, számítanak a jelenlétemre, számítanak arra, hogy belépek az életükbe, a mindennapjaikba, és számítanak arra, hogy ez a közösség formálja őket. De van úgy, hogy Isten talán úgy érzi ezt, hogy mellőzve van, és hogy igazából nem oszt vagy szoroz, hogy ő vette a fáradtságot és elment egy-egy istentiszteletre. Például az Ézsaiás könyvében, az Ámosz könyvében olvasunk ilyeneket, hogy Isten azt mondja, hogy bárcsak ne jönnétek el és ne taposnátok a küszöböt a templom ajtajában. Elegem van abból, amit csináltok, igazából bosszant, provokál. Min múlik ez, hogy Isten hogy érzi magát egy istentiszteleten? Mitől kedves számára egy istentisztelet, egy összejövetel? És még egy adalék, gyorsan osztottam, szoroztam, Willire gondoltam éppen, hogy ő már kisgyerekkora óta jár ide az istentiszteletre. Ugye most reggel is már az első között itt volt, készítő is a technikát, hozza az apukája. És így osztottam, szoroztam, hogyha valaki tényleg így megadja Isten neki ezt a kegyelmet, hogy kisgyerekkora óta egy keresztény családban nő fel, és mondjuk 70 évet megér, akkor hát attól függően, hogy egy tradicionálisabb vagy egy ilyen újabb típusú gyülekezetbe jár-e, tehát ahol pontosan kezdenek, és ahol fél óra késéssel, és ahol egy óra alatt letudják az istentisztet, valahol három óra alatt letudják. De ha osztunk, szorzunk, és az odaérkezést, az utat, mindent beleszámolunk, és mondjuk azt mondjuk, hogy három óra jövéssel jelenléttel, elmenetellel együtt, akkor olyan 6-7 ezer órát tört élete során azzal, hogy Isten népével együtt, elvileg Isten jelenlétébe tölti el ezt az időt. Hát, ha 6-7 ezer órát eltöltünk valamivel, az elvileg meg kell, hogy látszon rajtunk. Vannak szakmák, ahol például így számítják, vagy mondják azt, hogy valakinek, valaki mögött mit lehet feltételezni. Például a pilótáknál számon tartják, hogy mennyi a repülési idejük. És hát akinek egy, ugye, akkor az ember kicsit jobban izgul, hogy beüljön a gépébe, akinek pedig több száz órája van, úgy jobban biztonságban érezzük magunkat. Érdemes ezen a dolgon elgondolkodni, hogy az életünkből olyan 3 és akár 10 000 óra eltelik valamivel, mennyire hozza azt, amit mondjuk Isten gondol róla, mint befektetést. Hogy ő ennyi időn keresztül közösségi élményként is ajándékozni akarja önmagát nekünk, formálni akar bennünket, bele akar lépni az életünkbe ezen keresztül is, és hogy hozzá azt a pár ezer órás repülési időt, meglátszik-e rajtunk, hogy hú, ez már 6 000 órát repült Istennel, szóval ez így föltűnik. Szóval érdemes ezen a dolgon egy kicsit így elgondolkodni. Én egy zsoltárt hoztam, ami alapján most szeretnélek benneteket arra hívni, hogy gyertek velem és nézzük, hogy Isten hogy is gondol ezekre az időkre, amit együtt az ő jelenlétében töltünk. Ugye az világos, hogy Isten jelenlétéből kimenni soha egy másodperce sem lehet. Az ő jelenléte akkor is folyamatos az életünkben, amikor nem Isten tiszteletre jövünk össze. De mégis ez egy különleges idő. Hogy képzelte elő, hogy hogyan is nézzen ki, mi az, amit látni szeretne, mitől kedves a számára. Tehát a 95. Zsoltár, hogyha ott van nálatok a Biblia, akkor ezt keressétek ki. Buzdítás Isten dicséretére, ez a címe. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újjongjunk szabadító kősziklánk előtt. Menjünk eléje hálaadással, újjongjunk előtte énekszóval, mert nagy Isten az Úr, nagy király, minden Isten fölött. Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai, és az övéi. Övé a tenger, hiszen ő alkotta. A szárazföldet is az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotónk az Úr előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében lévő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint Meribálnál, amikor Masszánál voltatok a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet. 40 évig bosszankodtam arra nemzedékre, és ezt mondtam, tévelygő szívű ez a nép, nem ismeri útjaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére. Imádkozzunk. Úr Jézus, szeretnénk most jelen lenni a te számodra. Te látod, hogy mennyi mindennel érkeztünk ide, hogy miről szólt a hetünk, mi az, ami ott zakotol most is a fejünkben, vagy a szívünkben, lehetőségek, félelmek, szorongások. Te tudod, hogy mivel küzdünk éppen, mi az, amivel birkózunk az életünkben. De szeretnénk jelen lenni a számodra. És Úr Jézus, szükségünk van arra, hogy így az igéből is bele tudjunk találkozni. Kérünk téged, hogy a te lelkednek a különleges munkája nyomán nyisd ki előttünk a Szentírást, és a Szentírást előtt nyisd meg a mi szívünket, és a mi értelmünket. És kérünk, hogy amit te szeretnél, azt vidd véghez a mi szívünkbe. Te tényleg napra kész vagy belőlünk, tudod, hogy mire van szükségünk. Szeretnénk ezt az időt neked ajánlani. Amen. Szóval, mire valók az Isten tiszteletek, és miért kell ezen komolyan elgondolkodnunk? Hát ez a Zsoltár, ha ránézünk, 2 nagy részből áll. Egy nagyon pozitív részből, és egy nagyon borongós, kicsit ijesztő részből. És a 2 elválasztja egymástól egy vers. Ez alapján azt mondhatnánk, hogy az Isten tisztelet az azért van, és arra való, hogy ünnepeljük Istent. Ez az, amit teszünk, ha nem keményítjük meg a szívünket, mint hogy a 8. versben olvastuk, hogy ne keményítsétek meg a szíveteket. Ez az a határ mondat, ami elválasztja Zsoltárnak a két felét. Az első az ünneplés, a másik pedig a provokáció. Tehát úgy is jelen lehetünk Istennel, hogy Isten előtt, Isten jelenlétében, hogy provokáljuk őt a mi jelenlétünkkel. Az egyik angol fordítás használja ezt, hogy amikor itt olvassuk, hogy hát ne bosszantsátok Istent, hogy ne provokáljátok. Tehát, hogyha nem keményítjük meg a szívünket, azt jelenti, hogy ha nyitottak akarunk lenni Isten munkája előtt, érzékenyek, formálhatóak, akkor a Zsoltárnak az első fele az, ami elmondja, hogy Isten mit is szeretne kezdeni velünk, és mi az, amit ajándékozni szeretne velünk. De jelen lehetünk úgy is, hogy Isten előtt zártak vagyunk, hogy nem nyitjuk meg a szívünket, kemény a szívünk, formálhatatlan, és akkor a második fele van ennek a Zsoltárnak, amit itt olvastunk, ez a provokáló jelenlét, ami hát nem nagyon jó, se nekünk, se Istennek. Tehát azért vagyunk itt elvileg, erről szól az első 7 vers, hogy ünnepeljük Istent, azt, aki ő, és amit ő tett, és ahogy hozzánk viszonyul. És a második dolog, hogy meghalljuk az ő szavát. Ugye a 7. vers vége azt mondja, hogy most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg a szíveteket. Egyrészt nézzünk Istenre és ünnepeljük őt, meghalljuk az ő szavát, tehát egyrészt elmondjuk mi dolgokat neki, másrészt meghalljuk azt, amit ő mond nekünk. Ez volna a két nagy célja az Isten tiszteletnek, de ez a Zsoltár, ez ugye Isten lelke ihlette, ismer bennünket. Tudja, hogy nem mindig vagyunk ilyenek. Van úgy, hogy kemény szívvel jövünk, és úgy is megyünk el. Tudnunk kell, hogy ez is következményekkel jár. Tehát Isten a Zsoltár második feléről beszél, hogy ezt ha lehet, nézzünk rá, de készítsük a szívünket, hogy ne ebbe az állapotba keveredjünk. Én ennek a második résznek a részleteivel sokat most nem szeretnék foglalkozni, inkább azzal, ami a pozitívum, az ünneplés, Istennek az ünneplése. Tehát azért fontos, hogy ezen gondolkodjunk, mert minden Isten tiszteleten, amikor jelen vagyunk, két utat járhatunk be. Az egyik az az imádat útja, és ezért az áldás útja, hogy Isten formál minket az ő jelenlétében, a másik pedig a kemény szívűségünk, amikor igazából az életünk nem változik, és nem nyitjuk meg önmagunkat Isten előtt. Örömet szerezhetünk Istennek, vagy provokálhatjuk őt. Itt egyébként ez a két helység név, ez a Meribál és a Massza, amit olvasunk itt a Zsoltár második felébe. Ez az a hely volt, ahol az Izrael népe a szükségletei miatt lázongva volt jelen Isten előtt. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy a szükségleteink vihetnek bele egy olyan lelki állapotba, ami miatt lezárunk Isten előtt, holott jöhetnénk úgy, hogy a szükségeinket Isten elé tárjuk hálás szívvel, és ő segít nekünk. De az életnek a dolgai, mindaz, amivel mi el vagyunk foglalva, amivel meg kell küzdenünk, okozhatják azt, hogy eljövünk egy Isten tiszteletre, és mégis kemény szívvel távozunk, és Isten provokálja a jelenlétünk, az ő élet, a mi életünk, ahogy jelen vagyunk. Tehát Isten arra hív bennünket minden vasárnapnak, az lenne a lényege, hogy ünnepeljük őt, hogy felismerjük őt, hogy ott lássuk a kezét az életünk fölött. Szeretné, hogy úgy érkezzünk, hogy ez a vágy legyen a szívünkbe, és ne elégedjünk meg kevesebbel. Na milyen a jó Isten tisztelet? Mi az, ami Istennek kedves, ami miatt egy ilyen összejövetel Istennek kedves, és úgy érzi, hogy jó volt itt lennie közöttünk. Ugye az ígéretünk van, hogyha ketten vagy hárman az ő nevében összejönnek, mondja az Úr Jézus, akkor ő jelen lesz. Mikor fogja jól érezni magát, és nem úgy érezni, hogy hát igazából nem azt nem szoros, hogy itt vagyok, vagy nem. Az első dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy az az Isten tisztelet kedves Istennek, ami számodra is ünnep. Egy vasárnap az nagyon sokféleképpen tud indulni, főleg aki kisgyerekes családok tudják ezt, hogy hát néha inkább agyrém, mint ünnep. Ugye, én emlékszem arra az időszakra, amikor az egyiket fölöltöztük, a másik bekakilt, mire azt kimostuk és átöltöztettük, addigra ő kakilt, de szóval mire odaértünk az Isten tisztelet, ilyen volt a fejünk. És hát mivel nekem prédikálnom is kellett rendszeresen, a Zsófinak az ajándéka volt egy idő után, hogy tudod mit, Tamás, menj el egy órával előbb, jobb neked is, meg nekünk is, meg a gyülekezetnek pláne. És ezt kaptam tőle ajándékba. De tény és való, hogy egy vasárnap reggel nem mindig úgy kezdődik, hogy egy angyal szépen finoman kelteget minket, hogy Tamás, ébredj föl, nem sokára Isten tisztelet, és ez tök jó lesz neked. Néha nagyon zűrösen tud, sőt, ugye van, aki ennek a mestere, hogy ezeket a napokat beállítsa valahogy másképp, mint ahogy Isten szeretné. De Isten arra vágyik, hogy ez ünnep legyen a számunkra. Miért jók, miért fontosak az ünnepek? Gondolkodjunk el ez egy kicsit. Ha a Bibliánkat a kezünkbe vesszük, az első dolog, amit látni fogunk, hogy Isten az, aki úgy gondolta, hogy az embernek szüksége van ünnepekre az életében, és néhány ünnepet ő rendelte el az ő népének. Tehát, hogyha elkezdjük nézni az Ószövetséget, láthatjuk, hogy egy csomó ünnep szabdalja szét az évet, és ezeket az ünnepeket Isten rendelte el. Isten szánhatott volna az embernek egy másfajta életet is. Amikor a hétköznapoknak nincsen se eleje, se vége, hanem folyamatosan teljesíteni kell, csinálni a dolgunkat. De Isten nem ilyennek gondolt az életet, ő belehelyezte az ünnepeket a maguk rendje szerint. Hogyha az 1 Mózes 1.14-et olvassuk, akkor azt látjuk ott, hogy még az embert meg se teremtette Isten, sőt a világegyetemet meg sem teremtette, már előre elgondolkodott rajta, hogy olyan életet szán az embernek, akit teremteni készül, amit beranyog a fénysugár, ami nem csak munkáról szól, nem csak teljesítésről szól, nem csak robotról szól, nem csak feladatokról, kötelességről, helytállásról, hanem ünnepekről is szól. Hogy fényt ad az életünknek, és azt mondja, hogy bizonyos égi testeket azért teremtett meg, hogy jelezzék az ünnepeknek a helyét az ember számára. Tehát Isten nagyon fontosnak tartotta az ünnepeket az életünkbe, és egy vasárnap, amikor a gyülekezet összejön, ez egy az ünnepek között. Miért olyan fontos ez, hogy legyen ünnep, hogy valódi ünnep legyen az életünkbe? Hát több dolog is, több oka is van ennek. Talán a legfontosabb, amit szeretnék kiemelni, hogy minden ünnep elénk tart egy nagyon mély titkot, misztériumot a sorsunkról. Arról beszél nekünk, hogy merre felé tartunk. Arról beszél nekünk, hogy a földi életünk egyszer átmegy az örökké valóságba, és a kettő út között, vagy a kettő élet között a különbség olyan, mint a hétköznap és az ünnep között, hogy amikor Istennel leszünk, amikor színről színre látjuk őt, az olyan, mint a legcsodálatosabb ünnep, amit meg tudunk élni itt a földön. Hogy ekkora különbség a kettő között, és szeretné Isten az étvágyunkat, a szomjúságunkat fönntartani, hogy vágyunk a vele való közösségre, hogy hazavágyunk, hogy lássuk azt, hogy az életünk az örökké valóság felé tart, a fény felé tart, a dicsőség felé tart, Istennel való közvetlen jelenlét felé tart, és hogy ez egy csodálatos dolog, és az ünnepek meghívások erre, hogy azt a misztériumot, azt a titkot átéljük, hogy az élet több, mint amit néha a hétköznapokban jelent. A hétköznapok is szentek, fontosak, szépek, és a maguk helyén nagyon jelentősek, de hogy Isten még többet is akar adni. Isten népének az ünnepei 4 nagy csoportba oszthatók. Voltak ünnepek, amik segítettek meglátni azt, hogy Isten a szükségeknek az ura, a szükségleteinknek az ura. Voltak például az aratás, az elsőkéve, ahhoz az életnek a forgásához tartozó ünnepek, amikor az ember a megélhetését látta Istentől biztosítva. Na, a mai embernek nagyon nagy szüksége lenne rá, mondjuk kibolyán túli gőzöm sincs, hogy lehetne ezt csinálni. Például olyan ünnepet, hogy az első utalás ünnepe a számládra. Vagy valami ilyesmi, nem tudom. Mert ugye mások az összefüggések, mert a régi ember ezt nagyon értette. Hogy én beletettem az erőmet a földre, földszántottam, elvetettem a magot, mindent megtettem, aztán utána kész, ennyi volt, és most jön az Isten áldása. És ha van áldás, van kenyér, ha nincs áldás, nincs kenyér. Ugye nagyon szoros összefüggés volt. Most meg bemegyek az irodába, Isten elkemben nem sok közel van, max szidom őt, ha nem jön a lift, de egyébként az utalás történik, úgy megy a maga módján az élet, mintha nem lenne benne Isten. De ugye egy kis asszály, egyből fölmennek a buzárfolyamok, stb. Tehát az ember érzi azért mégis, hogyha mögé néz a dolgoknak, hogy Isten ott van. És volt az ünnepeknek az Ószövetségben egy csoportja, ami azt segített az embereknek újra és újra átélni, hogy egy gondviselő Isten van fölöttük, aki törődik velük, és ezért hálát és dicsőséget adtak Istennek. Aztán segítettek felismerni, hogy Isten az idejüknek is az ura, az idő múlásának az ura. Az egyik ilyen ünnep volt a szombat, aztán az új hold, az új év, és egy csomó ünnep, ami arra hivatott, hogy az ember tisztába jöjjön újra és újra azzal, hogy miközben a napok peregnek, és én tervezem, beosztom az időmet, ezt csinálom, azt csinálom, tudjam azt, hogy van egy sokkal nagyobb összefüggés, hogy az időmnek az ura az élő Isten. És ezek az ünnepek újra és újra behívták az embereket abba, hogy ezzel szembesüljenek. Aztán volt egy másik csoportja az ünnepeknek, amit hát én úgy foglaltam össze magamnak, hogy emlékeztette az embert arra, hogy Isten a sorsa ura. Az ember sorsának az ura Isten. Például a történelmüké, ez volt a Pászka ünnepe, ami újra és újra emlékeztette Izraelt arra, hogy a történelem az nem egy olyan erő, ami játszhat a Isten népével, hanem hogy Isten ura a történelemnek. Aztán a személyes sorsuké, például az elengedés éve, a jubileum éve, amikor az emberek átérhették azt, hogy hibáztunk, elrontottam, tönkrementem, de új esélyt kaptam, visszakaptam az élet újbóli lehetőségét. Sokkal hatékonyabb volt, mint az új ilyen devizakorlát, meg az árfolyam rögzítés, meg a stb. Tehát ott egy totális helyreállás volt 7 évente, vagy lett volna Izrael életében, és egy hatalmas ünnep volt az, ami újra visszaadta az embernek az élethez az esélyt. Mert Isten ura a sorsnak is, és az örökkévaló sorsukra is emlékeztette őket az engesztelés ünnepe. Amikor a főpap bemutatta az áldozatot az egész népért, Istennek ajánlva az áldozat vérét, és a nép csöndben várt, hogy kijön-e a közbenjáró, és mondhatja-e azt nektek, hogy békesség nektek, Isten elengedte a bűneiteket. És egy év alatt rengeteg bűn összejön, nem tudom ti, hogy vagytok, én nehezen számolnám össze az enyémeket. Szóval, hogy Izrael népét emlékeztette ez az ünnep arra, hogy Isten az örökkévaló sorsuknak az ura, és hogy jót tervez velük. A bűneikre bocsánatot akar adni. Aztán végül a negyedik csoportja az ünnepeknek arra emlékeztette őket, hogy Isten a kapcsolatoknak, a családnak, a közösségnek is az ura. Az esküvők, a születések, a körülmetélkedések, a felnőtté avatás, stb. Ez mind Isten jelenlétébe zajlott. Tehát az ünnepek arra valók, hogy az embert emlékeztessék a nagy összefüggésre, hogy egy csodálatos kapcsolatba lett belehelyezve, és az életének minden aspektusában Istent lássa, és Istentől várja a jót. És itt szeretnék akkor egy-két kérdést így tenni nektek, hogy gondolkodjunk ezen, mielőtt belemegyünk a Zsoltárnak a részleteibe, hogy milyen szerepet töltenek be az ünnepek a mi életünkbe. Az életnek ezekben az aspektusaiban megéljük-e az ünnepet, ami azt jelenti, hogy Isten jelen van. És én ezért hálás vagyok, és örülök. Boldogan veszem tudomásul a jelenlétét, az oltalmát, az áldását, mindazt, amit értem, megtesz. Az ünnepek erre valók. Tudunk-e ünnepelni? Tudsz-e ünnepelni? Lehet-e olyan szerepe az életedben ezeknek az ünnepeknek, amilyen volt Isten népe számára, hogy újra és újra a legfontosabb dolgokban visszakösse a szívüket Istenhez, Isten szívébe bekösse az ő szívüket, és lássák azt, hogy együtt haladunk az élő Istennel. És most közeledve a vasárnaphoz, ugye ebben az ünnepben, a vasárnapban minden aspektus benne van. Időről időre megállítja a hetünket, Isten ura az időnek. Aztán időről időre arra emlékeztet, hogy Istennek fontos volt az örökkévaló sorsod, hogy Jézus Krisztus azért jött le a földre, azért vált emberré, szenvedett és halt meg, és támadt föl, hogy az örökkévaló sorsunk, az tényleg Istennel legyen összekötve, hogy ne vesszen el az ember, hanem örök élete legyen. Minden vasárnap erre emlékeztet bennünket, hogy Jézus legyőzte a bűnt, legyőzte a halált, feltámadt és él. Van egy élő úrunk. Aztán emlékeztet arra, ami ebből következik, hogy igazából a kereszténység az egy valódi közösség, egy élő személlyel, akihez igaz, hogy másképp kapcsolódunk, mint egymáshoz. De mégis ez a kapcsolat, ez a közösség valódi, valóságos. És hogy minden vasárnap emlékeztet erre, és hív bennünket ünnepre, hogy ezt ünnepeljük meg. Szóval az az Isten tisztelet tetszik Istennek, és ott érzi jól magát, ahol ünnep van, ahol megünneplik őt. A második dolog, amit szeretnék kiemelni ebből a Zsoltárból, hogy az az Isten tisztelet kedves Istennek, aminek ő áll a középpontjába. Hogyha nézitek ezt a Zsoltárt, 7-szer is önmagára mutat Isten. És ez azt mutatja, hogy igazából dicséret, imádat, mindaz, ami egy Isten tiszteletben bele van rakva az egyik oldalon, az mindig reakció. Hogyha én idejövök, és azt érzékelem, hogy a Gergő már megint nyaggat azzal, hogy énekeljem, ezt álljak, fölüljek le, feküdjek le, fogjak kezet, adjál már békén. Hát zavarja az embert néha. De hogyha úgy jövök ide, hogy itt Istennel találkozhatom, akkor kijöhet a reakció. Az imádat, a dicsőítés, az soha nem akció. Az soha nem Istent mozdítja, az soha nem Istent indítja valamire, hanem amikor mi idejövünk azzal, hogy Istennel találkozzam, akkor kijöhet a szívemből ez. Majd szó lesz arról, hogy azért az ember nem úgy van, hogy egyik pillanatra a másikra tudja ezt tenni, és ez a Zsoltár nagyon szépen utal erre. De a lényeg az, hogy Isten önmagára mutat 7-szer ebben a Zsoltárban, és ez először is azt jelenti, hogy az imádat, a dicsőítés, amit a hívők tesznek, mikor összejönnek, ez akkor jó, hogyha a fókuszban az van, hogy Istennek szerezzen örömet. És egyáltalán nem arról van szó, hogy nekem szereze örömet. Mellesleg az igaz, hogy ha Istennek valami jól esik, akkor az valószínűleg nekem is jól fog esni. Fordítva nem mindig igaz, hogy nekem valami jól esik, annak az Istennek is jól esik, ez néha nem így van. De amikor összejövünk, és eljön az ideje annak, hogy énekeljünk, imádkozzunk, bármit teszünk azért, hogy elvileg, ahogy mi hívjuk, dicsőítjük őt, az mindig arról kellene, hogy szóljon, hogy most Isten kedvét keressük. Szóval nem az én kedvenc hangszerelésemről van szó, nem az én kedvenc énekeimről van szó, nem az én kedvenc stílusomról van szó, az én kedvenc díszleteimről van szó, vagy mit tudom, miről van szó, hanem Istennek az öröméről van szó, hogy neki örömet jelente az, ami itt történik. Ő kell, hogy legyen a középpontjába. Másodszor ez azt jelenti, hogy a dicsőítés és az imádat, amikor mi együtt vagyunk, és Isten felé fordulunk, akkor ez arról kell, hogy szóljon, hogy őt emeljük föl, hogy azzal vagyunk elfoglalva, hogy ő kicsoda, és milyen, és hogy mit tesz, mit tett, és mit tesz az életünkbe. Tudjátok, ez, ahogy Isten itt ebben a Zsoltárban 7-szer is önmagára mutat, majd gyorsan átszaladunk ezeken, ez ahhoz hasonlít, mint amikor a kisgyermekeinkkel, nem tudom, hogy ti is csináljátok, én azt látom, hogy a szülők ezt ösztönösen csinálják, hogy néha megtesszük azt, hogy a gyermek valamilyen olyan üzemmódban van, ami nem a legjobb neki, vagy nekünk, és akkor neki se lesz. Ismeritek ezt a viccet, nem? Hogy Pistike, miért sírsz? Apukám ráütött az ujjára. Na és akkor te miért sírsz? Hát először nevettem. Szóval, hogy az, amikor apukával valami van, az nem biztos, hogy jó a gyereknek. Szóval, amikor egy rossz üzemmódban van egy gyerek, szülők így ösztönösen néha oda megyünk, ha más nem segít, megfogjuk az arcát, és odafordítjuk a tekintetét a miénkhez. És megvárjuk, amíg a kettőnk tekintete találkozik, mert ott valami átmegy, valami történik a szülő és a gyermek között. Mintha azt üzennénk, hogy figyelj rám, mert most rajtad az segít. És amikor ezt a gyerekekkel sikerül megcsinálni, akkor azt lehet tapasztalni, hogyha félnek, megnyugszanak, hogyha szomorúak, megvigasztalódnak, ugye, és hogyha mérgesek, lehiggadnak, stb. Stb. Tehát hatása van annak, hogy a tekintet a tekintettel találkozik. És itt Isten, mikor 7-szer is önmagára mutat ebben a Zsoltárban, a 7 az a teljességnek a száma egyébként a Bibliában, tehát soha nem jelentéktelen, akkor itt önmagára mutat, mintha azt csinálna, hogy Tamás, most figyelj, ne engedd, hogy elvonja a figyelmedet mindenféle más dolog, most figyelj rám. Nézd rám, lásd, hogy ki vagyok én, lásd, hogy hogyan közeledek hozzád én, hogy mit tudok adni neked én. Odafordítja a figyelmet önmagára. Na nézzük meg, hogy miket is mutat, miket mond. Az első versben azt olvassuk, hogy ő a mi szabadító kősziklánk. Ez szól az üdvösségünkről, az örökkévaló sorsunkról, a bűnből való megváltásunktól, a kárhozatból való megmenekülésünkről, hogy ő a mi szabadítónk, aki egy hatalmas áldozattal visszaölelt minket, és visszaadta az életünk értelmét. De szól a hétköznapi problémáinkból való szabadításról is. hogy megijedek valamitől, hogy valami olyan dolog elé kerül az életem, a családom, a gyermekem, akit szeretek, a szüleim, vagy bárki, ami fenyegeti őt, és az ember megijed, és Isten azt mondja, hogy de most figyelj először rám. És hogyha bele tudunk nézni az ő szemébe, akkor azt mondja, hogy én vagyok a te szabadítód. Sőt, amit mond itt, hogy a szabadító kősziklád. Ugye az, ami nem inog meg. Ami nem úgy van, hogy na jó, gyorsan egy pillanatra segít, de aztán megbillen és megint elromlik minden. Hanem ha ráállsz egy kősziklára, az ott marad, ahol van. A szilárdan tart meg. Én vagyok a te szabadító kősziklád. Aztán a harmadik versben azt mondja, hogy ő az egyetlen Isten, valódi Isten. Nincs más Isten rajta kívül. Ez egy nagyon érdekes, nagyon fontos dolog, hogy lássuk, hogy amikor a Zsoltár íródik, akkor egy olyan kultúrában íródik, ahol rengeteg Isten volt. A vitrínben volt egy vitrín minden nappaliba, ott volt egy csomó Isten. A betegségek ellen, a pénzügyi válság ellen, anyós ellen, após ellen, főnök ellen, minden ellen volt egy megfelelő bálvány, hogyha valami problémám volt, valami félelmetes volt, elővettem a szekrényből, áldoztam neki, kértem a segítséget, és visszaraktam. De ezek halott istenek voltak, nem hallottak, nem láttak, ott voltak a vitrínben, ahova tették őket. Az élő Isten nem ilyen, ő egy valódi élő Isten. A mai kornak is megvannak a maga bálványai. Azt a könyvet kérem szépen. Hadd olvassak nektek egy tipikusat, egy részletet, ez a Sam Ken, egy amerikai filozófus írja ezt. Azt írja, hogy a gazdasági ember világi teológiájában a munka váltotta fel Istent, mint minden áldás forrását. Az egyre növekvő nemzeti össztermék, GDP, vagy legalábbis az emelkedő tőzsdei árfolyamok a külső és látható jelei annak, hogy egyre közelebb járunk Isten országához. A teljes foglalkoztatottság felér a kegyelemmel, a munkanélküliség pedig bűn. Az iparkodó emberek, különösen a tőkeerős vállalkozók alkotják Isten választott népét, de még a munkások is áldottak, mert részt vesznek a gazdasági termelésben. A világi jámborság formájaként a munka ma sok olyan funkciót tölt be, amelyek korábban a valláshoz tartoztak. Valakinek a szavaival, aki népszerű filozófiája romantikussá tette a kapitalizmust és megszentelte az önzést, ezt írta. A munkád az értékeid elérésének folyamata. A tested a gépezet, de a fejed irányítja. A munka az életed célja, és gyorsan magad mögött kell hagynod minden gyilkost, aki azt hiszi, hogy joga van arra, hogy megállítson. Csak úgy találhatsz értéket a munkádon kívül, csak úgy lehetsz hű másokhoz, csak úgy szerethetsz mást, ha találsz egy másik utazót, aki ugyanarra tart, amerre te, vagyis munkatársat, akivel együtt lehet elérni. Nem csak azért dolgozunk, hogy megéljünk belőle. A munka világa egyre inkább értelmet ad az életünknek. Eszköz helyett cél lett. Csak egy bálványa sok közül. Elég meglepő szavak egyébként, hogy nem keresztény, de úgy látszik otthon van néhány ilyen keresztény témában is. Szóval vannak bálványok, és Isten meghív bennünket minden istentiszteleten, hogy hagyd el a bálványaidat, és gyere, kapcsolódj az élő Istenhez. Ezért mondja, hogy ő az egyedül való Isten. Aztán ő a teremtője és egyedüli tulajdonosa a világnak. Így mutatkozik be az 5. versben. Minden az övé, és minden tőle van. És tőle függetlenedni nem tud semmi. Erről beszél a következő, 4. versben, hogy ő a fenntartója a világnak. Az életnek a valódi forrása. Semmi nincs, ami veszélyezteti az életet, és ő neki ne lenne hatalma felette. Legyen az egészségi kérdés, lelki-érzelmi probléma, akár gazdasági probléma, amin át kell menni egy embernek vagy egy családnak, ami veszélyezteti a sorsát, hogy arra Istennek ne lenne hatalma, hogy belenyúljon, beleszóljon. Aztán a 6. versben azt mondja, hogy ő az ő népének a megalkotója, az egyéneknek, a családoknak, a gyülekezeteknek. Amikor hozzá kapcsolódunk, ahhoz kapcsolódunk, akinek a sorsunkat köszönhetjük, külön-külön és együtt is. Nem volnánk sem személyesen, sem közösségileg ő nélküle. És hogy viszonyul hozzánk, a 7. versben így mutatkozik be, hogy ő a népének a pásztora. A vezetést, a gondoskodást és a védelmet tőle kaphatjuk meg. Ő olyan, mondja a 7. versnek a 2. felében, aki szólni akar a népéhez. Ugye mondja azt, hogy amikor az ő szavát halljátok. Ő nem egy néma Isten, akit kérdezgetünk, faggatunk és válasz nélkül hagy bennünket. Ő olyan Isten, aki igen hajlandó válaszolni nekünk. Hajlandó mondani az ő akaratát sokféleképpen. Kérdés, hogy hallunk-e, halljuk-e, kihalljuk-e őt az eseményekből, a történésekből, az érzelmeinkből, ami a családunkban zajlik, ami a munkahelyünkön történik. Értjük-e, hogy azon keresztül ő szól hozzánk? Hogy mindezen keresztül ő szól hozzánk, és legfőképpen az ő igéjén keresztül akar szólni az ő népéhez. Tehát így mutatkozik be Isten, 7-szer is önmagára mutat ebben a Zsoltára, és a Zsoltárban, és azt akarja ezzel elérni, hogy értsük meg, hogy az az Isten tisztelet jó, kedves neki és áldás nekünk, ahol ő rá figyel az ő népe, és megengedjük, hogy ő hasson a mi életünkre. Harmadszor, az az Isten tisztelet kedves Istennek, amiben az ember a maga teljességével vesz részt. Na, ez egy izgalmas dolog lesz. De hadd kezdjem onnan, hogy mind az Ószövetség, mind az Új Szövetség egyaránt mondja azt, hogy Istennek az az akarata, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből. Ugye ez a Márk 12:30. Az Úr Jézus mondja ezt el, hogy mi a legnagyobb parancsolat, és utal az 5 Mózes 6:5-re, meg még néhány más helyre, ahol az Ószövetségben ugyanezt megfogalmazza Isten igéje. Amit kiemelni akarok először is, az ez a teljes szó, hogy 4-szer is itt van, hogy teljes. Tehát Isten a te lényed teljességére vágyik, mikor itt vagy. Nem a fizikai jelenlétedre csak. Ugye van úgy, hogy az ember megérkezik ide, de a lelke még nem érte utol, és majd egy 2 óra múlva talán beéri, és rákapcsolódik arra, hogy ő fizikailag is jelen van. Isten azt akarja, hogy légy jelen teljes önmagadban, teljes lényeddel, ahogy itt sorolja az Úr Jézus, hogy a teljes szíveddel, teljes lelkeddel, teljes elméddel, teljes erőddel. Légy jelen. Istennek ez a kedves, amikor az ember jelen van a maga teljességében. És menjünk végig ezen. A 3. és az 5. verstől, hogyha nézzük, itt arra hív a Zsoltár, hogy legyünk jelen az értelmünkkel. Sokszor beszél olyan dolgokról, amit az értelmünket célozza meg, hogy lássunk be bizonyos dolgokat Istenről, az ő munkájáról. Tehát nagyon fontos, hogy amikor jelen vagyunk az Isten tiszteleten, akkor Isten az értelmünket is meg akarja fogni. Azt akarja, hogy tiszteljük őt. Az értelmünkkel, az intellektusunkkal. Bemutatkozik 7-szer is. Önmagáról mond el dolgokat, és azt akarja, hogy mi ezt ragadjuk meg, fogjuk meg. Kezdjünk el gondolkodni ezen. Kezdjünk el azon gondolkodni, hogy kicsoda Isten, milyen ő, hogyan mutatkozik be nekem, mi következik ebből, és az értelmemmel ragadjam meg. Ugye ez egy, már mondtam nektek, de szeretnélek picit piszkálni benne veleteket, hogy amikor muszáj az ember mi mindent meg tud tanulni. Én tudom, mikor készültem a műszaki főiskolán, megtanultam az integrál számítást, utána nagyon gyorsan is felejtettem, de a vizsgára megtanultam. Ettől nehezebb dolgokat is megtanít, nekem ezek a határaim mozogtak, ugye ettől nehezebb dolgokat is megtanulnak, például mérnök palánták. Hihetetlen, mi mindent meg lehet tanulni, hogyha muszáj. Nagyon érdekes, hogy ennek a fényében azzal szembesülni, hogy sok-sok éves hívő keresztjének mennyire lusták az értelmükkel megragadni Istent. Régi jelenség ez, maga az Úr Jézus is mondta, azt mondja, vajon nem azért tévelyektek-e, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Isten meghív minket, hogy az értelmünkkel, az ő megismerésével tiszteljük meg őt. Ismerjük meg jobban. Ugye Isten ismeretében egy dolog a biztos, a mélysége, hogy mindig több lesz, amit nem tudunk, mint amit tudunk. Mégis valahogy hat ránk. A világképünket formálja az, ahogy Isten megismerjük. És nekünk is van világképünk. Olyan, mint egy szemüveg. Állandóan ott van az elménk, a szívünk fölött, és meghatározza, hogy miről, hogyan gondolkodunk, hogy hogyan veszünk részt benne. És Isten azt akarja, hogy az értelmünket neki adjuk. Hogy ragadjuk már meg, hogy gondolkodjunk el már dolgokon vele kapcsolatban. És engedjük, hogy az egész gondolkodás módunk változzon ennek a fényében. Tehát hív minket erre Isten, hogy ebben haladjunk előre, és egy Isten tiszteleten például megtörténjen ez, hogy eljutunk egy kicsit mélyebbre az ő megismerésében. Aztán a másik dolog, hogy Istennek kedves az, hogyha az akaratunkkal tiszteljük őt. Ezt a Zsoltárt, hogyha elolvassuk, 10 felszólítást olvasunk benne. Ilyeneket, hogy jöjjetek, örvendezzünk, vigadozzunk, menjünk eléje hálaadással, vígan énekeljünk neki, megint jöjjetek a 6. versben, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre, ne keményítsétek meg a szíveteket. Felszólítás, felszólítást követ. Parancsokkal Istennek mi volt a célja? Felhívja az akaratot, szólítja meg, azt ragadja meg. Döntés elé állít bennünket, azt akarja, hogy az akaratunkkal tiszteljük őt. Hogy menjünk abba az irányba, amiben ő akar vezetni, de ő nem erőszakol meg soha semmivel bennünket, azt akarja, hogy a döntéseinken keresztül is tiszteljük és imádjuk őt. És az Isten tisztelet, ez a döntéseknek is a helye. Mi döntjük el, hogy mit teszünk és mit nem teszünk, mikor Isten jelenlétébe lépünk. És itt vannak, záporoznak ezek a felszólítások, és az akaratunkat akarja Isten mozdítani, és azt akarja, hogy az akaratunkkal simuljunk bele az ő akaratába. És ettől ő boldog, ezt ő egy valódi Isten tiszteletnek fogja fel, hogy az akaratom megnyílik előtte, és kész meghajolni előtte. Tehát az Isten tisztelet a döntéseknek az ideje, és azt akarja Isten, hogy tiszteljük őt a döntéseinken keresztül. Szoktuk ezt gyakorolni? Hány olyan döntést tart a számon, amit Isten szólt, megérintett, és te eljutottál odáig, hogy döntést hoztál róla, és valami onnan kezdve másképp megy. Hallgatunk jobbnál jobb ige hirdetéseket, iszonyú óraszámba és mennyiségbe, és néha az érzésem magamról is, hogy ehhez képest az életem nagyon keveset változik. Miért? Mert a döntéseimmel nem imádom az Istent. Hív, felszólít, parancsol, meghallom, és azt mondom, hogy ezt most jól mondta a Pisti, most a bacsi ezt tényleg jó eltalálta, vagy amit melyik prédikál, és ez úgy megérintett. Na de eldöntötte Tamás, hogy akkor Isten nem a levegőbe beszélt, hanem neked akart mondani valamit, és azt akarta, hogy az életed valamelyre forduljon, egyet följebb lép, vagy egyet mélyebbre. A döntéseinkkel imádjuk Istent. Aztán az Isten tisztelet tetszik Istennek, ahol az érzelmeinket is ő megkapja. Ilyeneket olvasunk, hogy örvendezzünk az első versben, újjongjunk, vigadozzunk, szintén ugyanott, újjongva énekeljünk a 2. vers. Mit gondoltok, hogyha, amikor Zsófi szervezte ezt a meglepetés partit, ott van ez a sok ember, unottan, ásítozva, kényszeredettel leülnek egy asztalhoz, és azt látom, hogy már azt nézik, hogy mikor mehetnek már el a csodába, mert már elegük van, hogy az mekkora örömet jelentene nekem. Az érzelmeikre szükségem volt, hogy ők is lássam, hogy örülnek, hogy itt vannak, hogy minket összeköt valami, hogy megmozdul belül valami nekik. Na ugyanezt szeretné Isten, az érzelmeinkre is igényt tart. A Bibliában látjuk azt sok helyen máshol, hogy szabadságunk van ennek a kifejezésében, hogy hogyan fejezzük ki az érzéseinket. És óriási különbség ember és ember között, nép és nép, kultúra és kultúra között. Hatalmas a különbség. De az közös, hogy mindenki az érzelmeivel van jelen ott, ahol jelen van. És Istennek az az Isten tisztelt kedves, ahol az érzelmeink is az övé lehet. Ez nem azt jelenti, hogy mindig muszáj röpködni, és úgy kell levadászni a plafonról, és ne a külterületről az embereket Isten tiszteleten, hanem hogy az érzéseidet adod-e Istennek. Ha szomorú vagy, gyere szomorúan, de nyitottan arra, hogy Isten ezzel tegyen valamit. Ha félsz, gyere a félelmeddel, ha örülsz, gyere az örömöddel, de add neki oda. Engedd meg, hogy az is az övé legyen az érzéseid. És azt láthatjuk azért a Bibliából, hogy a destruktív érzésekkel Isten valamit kezd, ha neki adjuk. Tehát az olyan hülyeségeket el kell felejteni, hogy hagyd az ajtón kívül. Nem tudod kívül hagyni, az benned van. Ha te bejössz az ajtón, bejönnek az érzelmeid is. Ne kint hagyd, add át, add Istennek. Ő fog kezdeni vele valamit. Engedd meg, hogy oda is belépjen, és az érzelmeiddel is tiszteld őt. Hát óriás a különbség, ugye, ember és ember között, gyülekezet és gyülekezet között, de az közös, hogy vannak érzelmeink. Másképp ünnepeltük ugye az olimpiai aranyakat, így nem láttam, hogy ki az, aki fölrúgta a dohányzó asztalt otthon, meg ki mit csinált, mikor valaki megnyert az aranyat. Nagy a különbség. De érzelmeink vannak. Az közös. És enged, hogy Istené legyen. Aztán Isten igényt tart a tetteidre, tehát azt akarja, hogy tegyél is dolgokat. Például nem tudom, hányan láttátok már ezt, hogy az ortodox zsidók hogyan imádkoznak a siratófal előtt. Figyeltétek már ezt, hogy így imádkoznak mindig. Így. Fogják a kis imacetliüket, és imádkoznak így csukott szemmel. És vigyázni kell, hogy nehogy elé tegyél valamit, mert le fogja felelni, mert nem rád figyel. És ezt azért teszi, mert ott van az Ószövetségben ez a parancs, amit az Úr Jézustól idéztem, hogy teljes erőddel. Ő az erejét is meg akarja mozdítani, amikor Istent imádja. És úgy imádkozik, hogy a testének is mozognia kell, mert különben, ha nem mozog, nem fejt ki erőt, hanem csak ül jól neveltként, és így lehajtja a fejét, és vagy a szék alá, vagy a térde közé, akkor úgy érzi, hogy nem imádja helyesen Istent, mert az erejét nem veti bele, mozdulnia kell. Voltam egyszer egy néger gyülekezetben, 4-5 évvel ezelőtt, néger baptista gyülekezetben, csak ugye zárójelben mondom. Hát ott az istentisztelet vezető srác, az szerintem ilyen 3 aerobik edzést és 4 karate edzést ott egy helybe letolt. Szóval, hogy én csak attól úgy elfáradtam és leiszadtam, hogy néztem őt, és nagyon tetszett, zseniális volt az egész, amilyen szabadságban azok ott voltak. De az minden energiáját beleadta, hogy ő most ott van Isten előtt, és az energiája is Istené. És a tetteivel is dicsőítette őt. És itt is ugye mondja Zsoltán, hogy borulj le, hajolj meg, térdjelj le, mozdulj meg. És ezek a mozdulatok általában az alázatnak a mozdulatai, amit itt olvasunk. De ugye a letérdelés az ezt jelenti, a leborulás meg ezt jelenti. Szóval ezek konkrét dolgok, mi elég furcsán éreznénk magunkat, ha valaki itt elkezdené közöttünk ezt csinálni. Most nem azt mondom, hogy ez kell holnaptól, de hogy Istennek ez is kedves, ez is tetszik. Hogy ami a személyiségemből, a kultúrámmal, összhangban belefér, hogy legyen ott. De főleg fontos az, hogy amikor innen elmegyünk, akkor sem megyünk Isten jelenlétéből, és a tetteinkkel való Isten imádatot folytathatjuk. Például Máté 5.16 azt mondja az Úr Jézus, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok, hogy az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. A tettek alkalmasak Isten imádatára és dicséretére, és Isten azt szeretné látni, hogy ezt gyakoroljuk. És végül a tehetségeddel, itt ugye az éneket említi a 2. versben, a Biblia sok helyen beszél sok másról, hogy mi minden tehetséget kaptunk tőle, és azt szeretné, hogy őt dicsérjük vele. Ti is tehetségesek vagytok egy csomó dologban. Hol van annak helye Isten dicsőítésének? Azt szeretné, hogy helye legyen. Elsősorban arra való, hogy Isten dicsőüljön meg benne, másodszorban, hogy bizonyos dolgokat csináljunk. Tehát az kedves Istennek, ha teljes lényünkkel benne vagyunk. Aztán a 3. dolog, hogy Istennek az kedves, amikor emlékezünk. Itt a 8-tól 11. versig a múltra mutat vissza. Egy nehéz és szomorú történetre, sok helyen máshol a zsoltárok pozitív dolgokra utalnak vissza, hogy amikor szétválasztottad a Vöröstengert, amikor legyőzted az Egyiptom seregeit, amikor enni adtál a pusztában, inni adtál a pusztában. Tehát Isten azt akarja, hogy nézzünk vissza, mert ott látjuk azt, hogy Isten volt akkor is, mikor mi még nem is voltunk. És nagyon kell az embernek, hogy úgy legyen jelen Istennek, Isten előtt, hogy érzékeljük, tudjuk annak a tudatában, hogy Isten messze több az én életemnél. A múltban is ott volt. Nagyon fontos ez, hogy a kereszténység nem velünk kezdődött, valószínűleg is velünk fog befejeződni. Ezért van jelentősége például az Isten tiszteleten, hogy a régit és az újat behozzuk, és ennek az egyensúlya ott legyen. Az úrvacsorában is arra hív bennünket az Úr Jézus, ugye, hogy ezt tegyétek az én emlékezetemre. Az emlékezés Isten imádatának az egyik módja, és ő szeretné ezt látni, mert kivisz bennünket a saját határainkon. Nem az itt és mostra fordítja a figyelmünket, hanem arra, hogy egykor Isten már mit tett. például a legnagyobb, hogy állt a kereszt, hogy Jézus meghalt és feltámadt érted. Ha ebben nem tudsz oda nézni, nem tudsz imádóként jelen lenni. Nem tudod Isten jelenlétében megtalálni azt, amit ő adni akar. Azt akarja, hogy nézz oda, hogy ő már Isten volt a múltban. Aztán a negyedik dolog, hogy Istennek az kedves, amikor figyelembe vesszük az emberi természetnek az adottságait. Tehát természetes az Isten tisztelet. Ebben a Zsoltárban megfigyelhető az az összefüggés, ami szerintem nagyon fontos, hogy lássuk, hogy az ember attól, hogy elmegy egy Isten tiszteletre, nem kerül automatikusan olyan állapotba, hogy képes legyen ünnepelve imádni Istent. Ez nem így van. Ahogy mondtam, sokan sokféleképpen indul a napunk, néha úgy vagyunk, ide beesünk, és akkor, na végre, gyerekek fönt vannak, össze kéne kaparni magam. Mit akar a Gergő? Álljak föl, üljek le, vagy mi van? És az ember úgy van itt, hogy próbálja összekanalazni magát, és Istennek ez nem probléma. Ő nem, ebből nem csak gondot, azt szeretné, hogy jelen légy a számára, hogy odaérkezz ahhoz a lelki állapothoz, amikor képes vagy figyelni rá. És Istennek két megoldása van erre, ebből Zsoltárból azt látjuk, egyrészt egy személy, másrészt egy folyamat. Hogy van egy ember, egy Isten tisztelt vezető itt ebben a Zsoltárban is, aki ezeket a felszólításokat mondja, hogy gyere, örülj, tapsolj, borulj le, állj föl, stb. Van egy ember, akit Isten arra készít, hogy képes legyen Isten népét vezetni ebbe. És van egy csapat mögötte, aki ezért van, hogy nekünk szolgáljon. A kérdés az, hogy mennyire vagyok vezethető. Istennek kedves az, ha vezethető vagyok. Ha megpróbálom utolérni azt, amit ő tenni akar, egy olyan emberen keresztül, akit egész héten erre készített. És van egy folyamat is, ami segít minket ebben, és itt négy lépést lehet látni. Az első az az, hogy az akaratunkat szólítja meg. Az első szó ebben a Zsoltárban az, hogy jöjjetek, egy parancs. Hogy akarod vagy nem akarod, ez a folyamatban a belépés. Isten megszólít, hogy figyelj Tamás, úgy van értelme, ha itt vagy, ha akarod azt, hogy velem találkozz. És ezt senki nem tudja helyettem megtenni. Ha a dicsőítést vezető cigánykereket hány, és a Pisti is utána folytatja, akkor se fog meghatni, ha én nem akarom magamat adni ahhoz, hogy Isten megérintsen engem. A második dolog az érzelmeinknek a felhangolása. A második szó az, hogy örvendez. Tehát Isten meghív abból az érzelmi állapotból, amiben vagyok, abba, hogy eljussak odáig, hogy megnyugodjak, sőt, örüljek az ő jelenlétébe. Nem feltétlenül így kell érkezni, de idáig el kell jutni, vagy el lehet jutni az ő lelke munkája által. Harmadik dolog az értelmünknek a megragadása. A következő, amit mondtam, hogy Isten magára mutat, megpróbálja megfogni az értelmünket, hogy lássuk azt, hogy kicsoda ő és mire képes. És a negyedik a hódolat és az imádatnak a megtapasztalása, ahova megérkezünk. Tehát, hogyha hajlandóak vagyunk az akaratunkkal indulni, utána az érzelmeinkkel ráhangolódni, és az, hogy Isten az értelmünket is megragadja, akkor oda tudunk jutni, hogy az imádatnak az állapotába kerülünk. Különben csak a mímeléséről lehet szó. Isten ezt a folyamatot is megtervezte, és minket akar segíteni ebben. És azzal szeretném befejezni, hogy milyen áldásai lehetnek annak, hogyha mi keresztjének ezt komolyan vesszük. Hogy az Isten tisztelet az nem egy program a hetünkbe, hogy hát vasárnap van egy jó keresztjén, ilyenkor elmegy misére, Isten tiszteletre, imaházba, ki hogy hívja ezt, hanem hogy itt most Isten valamit tervez velem, és én vele fogok találkozni. Lesz egy közösségünk egymással, Istennek és nekem, és a testvéreimmel, akiket ő ugyanúgy szeret. Hogy most mi találkozni fogunk. Hogyha én erre rá tudok hangolódni, milyen áldásai lesznek ennek? Az első, hogy lesz egy érzelmi stabilitása hosszú távon a keresztényeknek. Ez nem azt jelenti, hogy soha nem érzi rosszul magát, hogy nem fog megijedni, hogy esetleg nem lesz depressziós, vagy valami. Átmenetileg sok mindent megélhetünk. De hosszú távon, aki Isten jelenlétében jár és él, és megengedi az Isten tiszteletek is azok legyenek az életében, amiknek kellene, nem lesz az, hogy egy destruktív érzések tesznek tönkre minket. Egy olyan Isten jelenlétébe, aki meghív, hogy örüljek, hogy adjak hálát, hogy újjongjak, és engem ebbe belevihet, az gyógyítani tud. Mindazzal, ami egyébként a héten át megsebzett. És nem fog leuralni egy csomó olyan érzelem, ami tönkre teheti az embert. Egészséges identitásunk, önértékelési zavarok helyett. Ez lesz a második áldás. A hetedik versben ugye arról van szó, hogy kicsoda Isten, és utána arról is, hogy ki vagyok én, és mi közöttünk a kapcsolat. Ha ezt egy keresztény fölfogja, hogy ki az Isten, hogy Isten hogy néz rám, és hogyan definiálja Isten a köztünk lévő kapcsolatot, annak az embernek lesz egy egészséges önértékelése, önértékelési zavarok helyett. Aztán látás lesz a sötétben tapogatózás helyett. A 10. versnek a 2. felében lehet olvasni azt, hogy megismerhetjük Isten útjait Isten jelenlétében. Nem bizonytalankodva kell haladnunk az utunkon, hogy jó lesz erre, vagy arra kéne, és mi lesz, ha erre megyek, mi lesz, ha arra megyek. Isten fog vezetni az életem útján, és lesz látásom arra, hogy merre kell mennem a bizonytalanság helyett. És negyedszer, hogy elrejtettség lesz, és biztonságérzet a félelmek és a szorongás helyett az életemben. A 11. vers említi a nyugalom helyét, hogy Istennek a jelenléte lehet a nyugalom helye, ahol védelemben, elrejtettségben érezhetem magam. Nem kell félnem attól, ami körülvesz. Mindezt nem az Isten tisztelet adja, hanem az az Isten, akit tisztelünk az Isten tiszteleten. Járhatunk Isten tiszteletre annyit, amennyit akarunk, de ha azzal a szívvel nem vagyunk ott, amit Isten kér tőlünk, és vele nem találkozunk, az nem segít rajtunk. Az egy hamis biztonsági érzetet adhat nekünk, ahogy az Ószövetség ezt sokszor célba veszi. De ha arra készülünk, hogy az élő Istennel találkozzunk, és hogy a hetünket rendbe tegye, megkoronázza, hogy új erőt adjon az előttünk lévő hétre, az az Isten nagyon sok áldást tud nekünk adni akkor, mikor összejövünk imádni és tisztelni őt. És hadd fejezem be egy idézettel, ezt Augustinus írta, szóval a régieknek is volt egy-két megértésük, egy nagyon-nagyon mély gondolat. Azt írta ő, hogy a magad számára alkottál minket, és nyugtalan a szívünk, amíg benned békére nem talál. A magad számára alkottál minket, és nyugtalan a szívünk mindaddig, amíg benned békére nem talál. Isten magának alkotott téged, engem, a vele való közösségre. Bármi van, amire vágysz, az tőle van, tőle ered. Legyen anyagi, lelki, bármilyen természeti szükség, vágy az életedbe, az tőle jön. Minden jó és tökéletes ajándék tőle jön. És a szívünk addig nyugalomra nem lel, amíg benne meg nem találjuk a békességünket. Hát ezért hív Isten hétről hétre össze bennünket, hogy ezt átélhessük. És ez Istennek dicsőséget adjon, a mi életünket meg helyes irányba tartsa. Imádkozzunk. Édesatyám, jövünk most te eléd, és szeretném megköszönni mindannyiunk nevében, hogy soha Isten tisztelet nem marad el azért, mert te nem jössz el. Köszönöm azt is, hogy te nem is késel el, hogy időbe itt vagy, sőt, előre készülsz, és készíteni akarsz minket is. Köszönjük, hogy jó találkozni egymással, egy jót beszélgetni arról, hogy kivel mi van, mi történt, az örömökről, a bánatokról, de hogy egy-egy ilyen Isten tisztelet az ettől messze-messze több, hogy találkozhatunk veled, hogyha kész a szívünk erre. Ez egy titok előttünk, hogy te ezt hogy tudod megtenni, de tapasztaljuk többször, hogy amikor készek vagyunk rá, megtörténik. És köszönjük neked ezt, édesatyám. És bocsásd meg, amikor kevesebben megelégszünk, amikor eljövünk azért, mert a naptárat átfordítva látjuk, hogy vasárnap van, és hogy itt a helyünk. Ugye ez egy szokás csak, de esetleg nincs mögött a tartalom. Bocsásd meg ezt, és kérünk, hogy a te lelkeddel hív mindig vissza a veled való élő közösségben, az Isten tiszteleteken is. Add, hogy amikor éneklünk, akkor az tényleg a szívünknek a reakciója legyen. Amikor imádkozunk, akkor az tényleg abból fakadjon, aki te vagy, és amit te teszel bennünk, értük, körülöttünk. Add, Úr Jézus, hogy a kőszikla gyülekezet legyen egy olyan hely, ahol a te jelenléted az valóságos. És a mi életünk a hétköznapokban legyen ennek a jelenlétnek a bizonyítéka. Köszönjük, hogy nem múlik rajtad. Nekünk pedig adj egy szomjúságot, egy éhséget, vonzódást, vágyat te utálad. A mindennapjainkban is, meg amikor összejövünk téged dicsőíteni, imádni, akkor is ne elégedjünk meg kevesebbel. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket. És mi is szeretünk, és szeretnénk ezt a, nem csak a szavainkkal, hanem az életünkkel megmutatni neked. Amen.